Dicsőség Jézus Krisztusnak! A mikrofonnál Mosolygó Péter, Pomázi parókus. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Hangzóikon sorozatunk mai epizódjában a Szent Kereszt felmagasztalásának ikonjával fogunk megismerkedni, hiszen most volt az ünnep szeptember 14-e. Ez a nap nagy jelentőségű a bizánci egyház ünnepeinek sorában. Közvetlenül a jeruzsálemi Szent Sír templom felszentelésének emléknapja után találjuk, hiszen a felszentelés 335. szeptember 13-án történt. A Zsolozsmás könyvünk ménológionjában a következőt olvassuk erről. Az Úr Jézus föltámadásának temploma alatt egyházi könyveink a jeruzsálemi Szent Sír templomot értik. Hogy az üdvözítő kereszt halálának és föltámadásának helyét a keresztények szent helyeként ne tisztelhessék, Hadrián császár Afrodité pogány istennő tiszteletére emel templomot a föld legszentebb helyén. Ezzel azonban még inkább megjegyezetté tette a szent helyet, ahol aztán Szent Ilona császárné, nagy szent Konstantin anyja 326-ban fölkerestette, s meg is találta megváltom keresztjét. Hálából nagyszerű templomot emelt a szent helyen, melyet 335. szeptember 13-án ünnepélyesen fölszenteltek. A konstantinápolyi hagyományt követő keresztények körében a templom szentelés és a Szent Kereszt föltalálásának és ünnepélyes fölmagasztalásának az ünnepe egymás mellé került, és ez a közös ünnep jelenik meg egy kompozícióban, az ünnep ikonján. Ha az ábrázolásra tekintünk, a kép közepén egy lépcsős emelvényt látunk, amelyen egy püspöki ruhába öltözött főpap áll, magasra tartja a Szent Kereszt erekélyét, a háttérben templomot látunk, amely a jeruzsálemi Szent Sír templomot, illetve föltámadás bazilikát ábrázolja, az emelvényt pedig emberek csoportja veszi körül, két szinten, felső szinten egyházi személyeket látunk, alul pedig világiakat, közöttük Szent Ilona császárnét. Így fonódik egybe a két esemény az ábrázoláson, egyrészt láthatjuk a Szent Kereszt fölmagasztalását, valamint a Szent Kereszt föltalálását is, hiszen a császárné Ilona is megjelenik a képen. A bizánci rítusban olyan fontos helyet foglal el a kereszt, amely egyetlen más ismert rítusban sem található meg. Ennek a jele az is, hogy e közös ünnep a Szent Kereszt megtalálása, fölmagasztalása, illetve a Szent Sír bazilika fölszentelésének az ünnepe mellett még több alkalommal is megjelenik a kereszt az egyházi év során. Két emléknappal találkozunk, az egyik május 7-én van, a Szent Kereszt jelének Jeruzsálemben az égen való megjelenésének emléke, amely 351 pünkösdjén történt, jeruzsálemi Kürillosz érsek működésének az idején, Nagy Konstantin fiának, Konstanciusnak az uralkodása alatt, amikor Jeruzsálemben az égen nap harmadik órájában, azaz délelőtt 9 órakor egy fényes keresztjel tűnt föl az égen. A másik emléknap pedig augusztus 1-je, az életadó drága kereszt fájának körülhordozása emléke. Konstantinápolyban augusztus folyamán gyakran voltak járványos betegségek, ezért július utolsó napján a császári kincstárból elővették az ott őrzött Szent Kereszt erekét, melyet ünnepies körmenetben átvittek a Hágia Szófia székesegyházba, és ott a főoltára helyezték a hívek tiszteletére. Ettől kezdve Nagy Boldogasszony ünnepéig majdnem minden nap ünnepies körmeneteket tartottak a város utcáin, és kérték könyörgésekben a járványok megszűnését. Ezen emléknapokon túlmenően még a nagybőjt harmadik vasárnapján is középpontba kerül a kereszt, hiszen kereszthódoló vasárnapnak nevezzük ezt a harmadik vasárnapot, amikor a kereszt jelét kitesszük a templom közepére, és a hívek hódolattal illetik a keresztet. Valamint az egyházi év minden hetében, szerdán és pénteken a Szent Keresztet tiszteljük. Így megerősödik az a tény, hogy a bizánci ritusban valóban a legnagyobb tisztelet övezi a Szent Keresztet. Amint említettük, az ünnepben összekapcsolódik a Szent Kereszt megtalálása és ünnepélyes fölemelése, fölmagasztalása. Hallgassuk most meg Aquileiai Rufinus egyháztörténetének tolmácsolásában, hogyan is történt a Szent Kereszt megtalálása. A niceai zsinat idején Ilona, Konstantin édesanyja, ez a hitével és vallásosságával egészen egyedülálló asszony, isteni intések alapján Jeruzsálembe ment, és az ottaniak segítségével kereste a helyet, ahol Krisztus szent testét keresztre feszítették. A helyet azért nem volt könnyű megtalálni, mert az üldözések idején egy Vénusz szobrot állítottak fel a Golgotán, hogy aki Krisztus tiszteleteért odamegy, úgy tűnjék, Vénusz tiszteli. Ezért a keresztények elkerülték a helyet, s az már majdnem feledésbe merült. Amikor Ilona égjel alapján rátalált a helyre, eltávolítatott onnan mindent, ami a pogány kultuszhoz tartozott, és a mélybe ásva egy szikla üregben megtalálták a három keresztet. A megtalálás örömét csak az zavarta, hogy a kereszteket nem lehetett egymástól megkülönböztetni. Ott volt ugyan Krisztus keresztjének felirata is, de nem lehetett meghatározni, melyik kereszthez tartozik. Az emberi bizonytalanság isteni segítségre szorult. Történt, hogy a város egyik előkelő asszonya megbetegedett, és már a halálán volt. Makáriosz, jeruzsálemi püspök, amikor látta, hogy Ilona és a vele levők nem tudják eldönteni, hogy a három közül melyik Krisztus keresztje, így szólt. Hozzátok ide a talált kereszteket, és Isten mutassa meg nekünk, melyik volt az úré. Ezután a királynéval és kíséretével együtt bement a beteghez, és térdre borulva így imádkozott. Uram, ki arra méltattál minket, hogy az emberi nem üdvösségét egyszülött fiad a kereszt elszenvedésével hozza meg, és most szolgálód szívébe sugaltad, hogy megkeresse azt a boldog fát, amelyen üdvösségünk függött, mutassad meg a három kereszt közül azt, amely az Úr dicsőségét szolgálta, vagy azt mutasd meg, melyeken haltak meg a latrok. Mutasd meg azzal, hogy ez a félholt asszony, ha az üdvözítő keresztje érinti, térjen vissza a halálból az életre. Ezek után hozzáérintették az asszonyhoz az egyik keresztet, de nem történt semmi. Hozták a másikat is, de akkor sem történt meg a kért gyógyulás. Amikor azonban odahozták a harmadik keresztet, az asszony kinyitotta a szemét, fölkelt, és sokkal fürgébben, mint betegség előtt járkálni kezdett. Visszanyerte egészségét, és magasztalta Isten hatalmát. A császárné e jel láttán fogadalmának megfelelően azon a helyen, ahol az Úr keresztjét megtalálta, királyi pompával ragyogó templomot építetett. A szegeket, melyekkel az Úr testét a fára szegezték, elvitte a fiának. Ezekből az zablát és sisakot csináltatott, melyeket hadviselés közben használt. A császárné az üdvöt hozó fa egy részét elvitte fiának, a másik részét ezüstokba foglaltatta, és ott hagyta Jeruzsálemben. Ezt ma is nagy tisztelettel őrzik. Jámborságának egy másik jelét is a városban hagyta. Meghívta ebédre az Istennek szentelt szüzeket, s azt mondják, olyan tisztelettel fogadta őket, hogy szolgáló ruhát öltött, és maga szolgálta fel a mosdóvizet, az ételt és az italt. A földkerekség parancsoló urának édesanyja Krisztus szolgálóinak szolgálója lett. A Szent Kereszt tehát előkerült, a Szent Sír bazilikában fölmagasztalták, de érdekesség, hogy a fölmagasztalás nem csak egyszer, hanem egy újabb alkalommal még egyszer megtörtént. Erről így ír Zsolozsmás könyvünk ménológionja. A Szent Ilona által megtalált Szent Keresztet Szent Makár jeruzsálemi pátriárka 335. szeptember 14-én ünnepélyes menetben a Szentsír templomba vitte, s ott a nép folytonos Kyrie eleison éneklése közben magasra emelve fölmutatta. A kereszt 611. január 22-én a perzsák kezébe jutott. 628-ban Heraklius görög császár fegyverrel visszaszerezte, s a kereszt első fölmagasztalásának évfordulóján ismét fölmagasztalta. Azóta ünnep ez a nap. Ezek után tekintsük át az ikont részleteiben. Az ikon közepén, amint említettük, egy emelvényen Makáriosz jeruzsálemi pátriárkát látjuk, aki magasra emeli a keresztet. Jellegzetes püspöki ruha van rajta, sok kis apró keresztel díszítve, amelyet emiatt polisztaurionnak neveznek, vagyis sok keresztel ellátott ruhadarabnak, amely még inkább kiemeli a Szent Kereszt jelentőségét számunkra. Két alszerpap is segít egyes ábrázolásokon a kereszt fölemelésében, amely eszünkbe juttatja, fölidézi számunkra az ószövetségi jelenetet, amely ennek a történésnek mint egy párhuzama, mégpedig amikor Áron és Húr segített imádkozni Mózesnek, segítették kiterjeszteni Mózes kezeit, amikor a választott nép az amalekitákkal harcolt. Így éneklünk erről a keresztfelmagasztalás utóünnepi vecsernyéjében. A te drága keresztet hatalmát jelképezvén Mózes legyőzte Amalekot a Sínai pusztában, mert midőn kiterjeszték kezeit, kereszt alakot ábrázolván a népek erősödének, most pedig a jelzés rajtunk teljesült be. Mózes előábrázolt téged a kereszten, kiterjesztvén kezeit, és meggyőzte a zsarnok Amalekot. Az ikon legfelső sávjában arany hátteret látunk, mint általában az ikonok esetében, és ez itt is a mennyei dicsőséget jelképezi. Ebbe a dics fénybe, aranyló fénybe nyúlik bele a kereszt, valamint a templom kupolái. Kifejezi ez, hogy az üdvözítő megtisztította a bűntől a levegő eget. Így fogalmaz erről Szent Atanáz. Az Úr azért jött el, hogy a sátánt letaszítsa, megtisztítsa a levegőt, és utat törjön nekünk az égbe. Milyen más halállal történhetett volna ez, mint azzal, ami a levegőben ment végbe, azaz a kereszt halál által. Az ikonon hármas keresztet látunk, melynek középső viszintes szárára terjesztették ki, feszítették ki Krisztus kezeit. A felső kisebbik keresztszár a feliratnak a helye, alul pedig azt a fát látjuk, amire Jézus lábát szögezték. Ez általában ferde szokott lenni az ikonokon, melynek a hagyomány szerint az a magyarázata, hogy mivel egy szöggel szögezték át Jézus lábait, az agonizálás közben ez elferdült. Ugyanakkor egy nagyon szép teológiai magyarázat is kapcsolódik ennek az alsó szárnak a ferdeségéhez. Mégpedig a Krisztus szemszögéből nézve jobb oldali vége mutat fölfelé a ferdeszárnak és a bal oldali vége lefelé, vagyis a két lator közül, akik Jézussal együtt megfeszítettek, a jobb lator volt az, aki bűnbánatot tartott, és Jézus megígérte neki a paradicsomot. Erről így énekelünk a 9. imaóra tropárjában. A két gonosztevő között, mint az igazság mérlege állott a te kereszted, mert míg egyiket a káromlás terhe pokolba süllyesztette, a másik bűneiből megkönnyebbülten az Isten ismeretre jutott el. Krisztus Istenünk, dicsőség néked! Az ikonon látható személyek közül a középpontban értelemszerűen Makáriosz pátriárka áll, aki magasra tartja a keresztet. Ugyanakkor látjuk Szent Irona császárnét, aki, amint említettük, a két ünnep, a megtalálás és a felmagasztalás egybefonódása miatt a közös kompozícióban megjelenik. Ugyanakkor még számos alakot látunk az ikonon. Mindannyian hódolattal, imádkozó kéztartással fordulnak az ikon középpontjában álló életadó szent kereszt felé, mely az ikon függőleges tengelyét képezi. Imádkozó kéztartással ábrázolják a jelenlévőket, ugyanakkor nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy imádat egyedül Istennek jár. Még az Istenszülő Szűzmáriát is csak a legnagyobb tisztelet illeti, de imádat egyedül az Istennek jár ki az hívő ember részéről, és a Szent Kereszttel kapcsolatban is több zsinat foglalt állást azzal kapcsolatban, hogy a Szent Keresztet nem imádjuk, hanem csak tiszteljük. Tehát semmiképpen nem lehet szó báványimádásról. 692-ben a trólaszi zsinat nyilatkozott ezzel kapcsolatban, majd 787-ben a II. Nikaiai egyetemes zsinat. Ez utóbbi az imádattal szemben a tiszteletet hangsúlyozva arra is figyelmet fordít, milyen tisztelet jár ki a Szent Keresztnek. Éppen olyan tisztelet jár ki, mint a szent ikonoknak, nem pedig imádás, amely egyedül Istené. Ugyanis a szent képnek megadott tisztelet az eredetiére száll vissza, s aki a képet tiszteli, annak lényegét tiszteli, akit ábrázol. Az ikon kompozíciójában két sávban találhatjuk a jelenlevő személyeket vízintes tengely mentén. A magasabb sávban a templom szentélyéhez közelebb álló csoport a klérus, itt láthatók a gyertyát tartó alszerpapok, valamint püspökök és papok. Az ő szolgálati papságuk fejeződik ki abban, hogy a templom belsejében vannak megfestve. Ugyanakkor az alsóbb szinten találhatók a királyi papság képviselői, közöttük Szent Ilona császárné. Egyes ábrázolásokon Nagy Konstantin császárt is szokták ábrázolni, mivel a keleti egyház társapostolokként tiszteli Konstantint és Ilonát. Szent Ilona a többiekhez hasonlóan imádkozó kéztartással fordul a Szent Kereszt felé, ugyanakkor ez a kéztartás egyfajta mutató gesztust is takar, jelent, mint egy kifejezve, amit a kereszt felmagasztalás egyik énekében éneklünk, a kereszt a királyok hatalma, az igazak erőssége, az erő veszélye, mellyel kormányoztatunk. A császárné alakja mögött két másik nőt is látunk az ikonon, ők képviselik a hívő népet. A kereszt másik oldalán, az alsó szinten, a világi hívek körében találhatunk két himnuszköltőt. Meg kell jegyeznünk, hogy a kereszt felmagasztalás énekeit 6 himnuszköltő szerezte. Ezek krétai Szent András, aki a krétai Gortina püspöke volt, és kiváló szónok és himnuszköltő, továbbá Teofánész, aki az ikontisztelet védelmében tevékenykedett, azután Bizánci Leó császár, aki a bölcs melléknevet kapta, maga is írt egyházi költeményeket, Anatóliosz személyével kapcsolatban bizonytalanságok vannak, de meg kell még említenünk damaszkuszi Szent Jánost, aki arab családból származott, keresztény arab családból, jeruzsálemi Szent Szabbasz monostor lakója volt, és neki köszönhetjük a 8 hangú énektár nagy részét, valamint Majuma Kozmasz szerzetes, aki damaszkuszi Szent János fogadott testvére volt, Majuma püspöke. Közülük ábrázol 2 az ikon. Végül egy rövid pillantás erejéig fordítsuk figyelmünket a templomra, mely a kép hátterében van ábrázolva. Mint annyi más ikonon itt is fordított perspektívát látunk, tehát a vonalak nem a távolban tartanak össze, hanem a szemlélő felé. Ez nem csak a szokásos jelentéssel bír, hanem itt azt is kifejezi, hogy a keresztfelmagasztalás a templom épület belsejében történt. Az egyik oldalon látható egy függöny is, amely a királyi ajtó szentélyt elrekesztő függönyét jeleníti meg, és ezáltal kifejezi azt, hogy az előterében ábrázolt személyek a szolgálati papság részesei, akik az Úr szentélyében szolgálnak. A kép középpontjában álló Makários pátriárka, aki magasra emeli a keresztet, egy lépcsős, félköríves korláttal szegélyezett emelvényen áll. Ez egy korabeli ábrázolást elevenít föl, hiszen a korabeli templomokban az az emelvény, ahonnan az evangéliumot és a szentírási részeket olvasták, az egy ilyen lépcsős és köríves korláttal körülvett emelvény volt. Itt látjuk tehát ezen az emelvényen a pátriárkát, aki fölemeli a keresztet. Mivel az ábrázolásban összefonódik a kereszt felmagasztalása, a templom felszentelése, valamint a kereszt megtalálásának a jelenete, ezért értelemszerűen a háttérben ábrázolt templomban a jeruzsálemi Szent Sír templomot, illetve föltámadás bazilikáját ismerhetjük föl. A kereszt felmagasztalás ikonját tekintettük át röviden. A mostani ünnep és az ikonábrázolás is felhívja figyelmünket, milyen fontos és megkerülhetetlen a keresztény hit számára a keresztnek a jele. A bizánci egyház nem véletlenül állítja hívei elé évente többször a keresztet, hogy mindig szembesüljünk azzal, hogy ami Krisztus Urunk megváltó kereszt halála óta nem értelmetlen a szenvedés és a halál, Krisztus szenvedéséhez oda tehetjük a mi türelemmel viselt és másokért, kegyelmekért felajánlott szenvedésünket, és ezáltal növekedünk a türelemben, a szeretetben, Istenhez és embertársainkhoz való közeledésünkben. Keleti szertartásunk így imádkozik: Krisztus háromágú keresztje, te vagy az én védelmem, szentelj meg engem hatalmaddal, hogy hittel és szeretettel borulhassak le előtted, és dicsőíthesselek téged. Kedves hallgatóim, köszönöm figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Agniban fenedes pinak rendeze, otthon kelim fiamim fefte, a fenemit iránasza, a nemoszete bók. Kerenim fiamim fefte,
és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.